Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Albert Camus ugyan több ízben tiltakozott az ellen, hogy az egzisztencialista filozófusok és írók közé sorolják. Ennek ellenére művei többségében az egzisztencialisták által felvetett kérdéseket taglalja. Gyakran ír arról a feloldhatatlan ellentétről, ami az életének értelmet kereső egyén és az idegen, néma világ között húzódik. Az ember otthonossá szeretné tenni a világot, valamiféle szimbiózisra vágyik, de ez megvalósíthatatlan. A szabad akarattal rendelkező egyén és a külvilág közötti ellentét feloldhatatlan. Camus a világot Isten nélküli világként értelmezi, ennek ellenére írásai paradox módon e hiány fájdalmáról is szólnak. A sorszerűség ellen beszél, az általa körvonalazott tragédiák mégis abszurdak és elkerülhetetlenek. Camus világnézetét regényeiben, esszéiben és drámáiban egyaránt körülírta. Dilemmái a mai embernek is dilemmái, ezért szövegei soha nem veszítenek aktualitásukból. A Félreértés című drámája akkor született, amikor a fasizmus a II. Világháborúba sodorta a világot. A darab szereplője egy anya és lánya Márta, akik a fogadójukba betérő módosabb utasok meggyilkolásával kívánják biztosítani a jövőjüket. Márta azt reméli, sikerül összegyűjteniük annyi pénzt, hogy elhagyják ezt a komor, esőáztatta, sötét vidéket, és egy napfényes helyre, a tengerpartjára költözhetnek. Ezért mérgezik meg vendégeiket, majd miután azok elaludtak, leviszik őket a zsiliphez és a vízbe dobják. Camus Algériában született, ott gyermekeskedett, a megálmodott verőfényben úszó térség körülírásában valószínűleg a szülőföld iránti nosztalgia is megjelenik. A zsilip pedig a halottak gyűjtőhelye, az ő áldozataik mellett ott van a háborúban megöltek, vagy a borzalmak elől öngyilkosságba menekülők teste is. Az anya is Márta egyetlen támasza az öreg szolga egy néma tanú, aki szótlanul nézi végig a nők által elkövetett rettenetet. Ján 20 évvel ezelőtt hagyta el anyját és húgát, most visszatér hozzájuk, segíteni szeretne rajtuk. Felesége Mária előérzete ellenére nem fedi fel kilétét, így ő is egy lesz a pénzes utasok közül, akiket a két nő megöl. A nők gyermek és testvérgyilkosságot követnek el, akár a görög drámák hősei. Tettükkel való szembesülésük olyan teher, amely elől halálba menekülnek. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban Albert Camus a Félreértés című darabját mutatták be Mihály Manjúciu rendezésében. Erről az előadásról szól mai összeállításunk. 30 évvel ezelőtt ugyanezt a darabot vitte színre Tompa Gábor, abban a produkcióban Orosz Lujza és Csíki András is játszott. Mielőtt rátérnénk a részletekre, hallgassuk meg a bemutató előtti sajtótájékoztatón, mit válaszolt Mihály Manjúciu arra kérdésre, hogy miért nem létezik ma tökéletes tragédia.
Camus a tragédia újjáélesztésének formai lehetőségeit kutatja, de mindaddig, amíg a hit a feltámadáson és a megváltáson alapszik, nem létezhet tragédia. A tragédia az abszolút jóvá tehetetlen, és ilyesmi a kereszténységben nem létezik, s akkor nincs vegytiszta tragédia sem. Minden tragédia tökéletlen, és ez Euripidész óta így van. Már ő bevezeti a pszichológiát, és ezzel szerintem megöli a tragédiát. Nietzsche emiatt gyűlölte Euripidészt. Ugyanis ha a pszichológia megjelenik, az emberek már nem tökéletes alárendeltjei egy felsőbb erőnek, és akkor így vagy úgy, de bekövetkezik a megmásíthatatlan. A tökéletes tragédiában, mint amilyen Camus szerint például az Ödipusz, ez még nem tetten érhető. Camus úgy gondolja, hogy ma már csak formailag közelíthetünk a tragédiához, és ő ezt tette a Félreértésben is. Én nem hiszem, hogy ma a tragédia újjáélesztése zajlik, a színház is megbolondult, akárcsak a világ, és már semmilyen keresés nem koherens. A 20. század végéig még könnyen beazonosíthatóak voltak az irányzatok, amikor azt mondom, a színház is megbolondult, akkor arra gondolok, hogy ezer meg ezer irány van, a mozgások követhetetlenek. És igen, van, ahol a tragédia létjogosultá lesz, mert bizonyos helyeken a kereszténység eltűnőben van. A nyugati társadalomban nagyon gyakoriak az ateista közösségek. Egy ateista közegben a tragédiának ugyanaz lehet az értéke, mint valamikor. És mégis vannak kételjeim. Miért? Mert ha nincs a felsőbb erőkben való hit, vagy a tőlük való félelem, akkor a tragédia tét nélküli. Nem létezhet. Nem jósolok jövőt a tragédiának. Csak a görög tragédia él még, amelyet mai életünkhöz igazíthatunk, vagyis nem úgy játszunk, mint egy muzeális értéket. Hogy ezt hogy lehet alkalmazni? Ezer példa van, csak egyet mondok. Amikor Szebenben az Elektrát rendeztem, azon törtem a fejem, hogy Románia melyik vidékén él még a vendetta. Hol működik a szemet szemért, fogat fogért törvénye? És igen, Máramarosban a II. Világháborúig működött a vendetta, generációk éltek a szerint. Már nem is tudták, miért gyilkolnak, mi az oka a gyűlöletnek, csak tették a dolguk. És akkor az Elektrát máramarosi környezetre írtuk át. Az is adaptáció volt, mert nem hiszem, hogy egy tragédiát teljes egészében el lehet ma játszani. Miért? Mert szótár kell hozzá. A néző kezében ott a szótár, és amikor valaki azt mondja diké, gyorsan megnézi, ki vagy mi is az. Szótár nélkül a görög tragédia kb. Fele idegen nyelvnek hatna. Tehát én a tragédiák adaptálásában és újraírásában hiszek, de nem hiszem, hogy születhet ma domináns irányként valami, ami hasonlít a görög tragédiához.
De nem cred că se va mai naște ceva similar tragediei grecești. Ca curent dominant.
A kolozsvári félreértésben egy rideg, nyírkos, sötét, penészes közegben vagyunk. A fogadó inkább hasonlít börtönre vagy elhagyatott várra, mint otthonos, vendégcsalogató helyre. A két házigazda, anya és lánya hosszú, fekete rakott szoknyában, fekete ingben és túlméretezett hosszú bőrkabátban suhog halálbagolyként a Kongó térben és tervezi az újabb meg újabb gyilkosságokat. Az öreg szolga némaságát a hegedű hangja kompenzálja. Fájdalmas, visszatérő dallam ez, ahogyan maga az öreg is folyton jelenlevő, kísértő lelkiismeret. Az egyetlen világos ruhát hordó személy Mária, aki több szempontból is kivétel. Felvállalja Ján iránti szerelmét, tehát az egyetlen, aki képes kimutatni érzelmeit, és hisz Istenben, a jóságban, van jövőképe. A két pólus közé képzelhető Ján a tékozló fiú, aki napos vidékről tér haza feleségével, tele pénzzel, jó szándékkal. Máriát elborzasztja a ridegfogadó, és könyörög férjének, hogy ne inkognitóban jelenje meg anyja és testvére előtt. Fedje fel kilétét, és vállalja 20 éves távollétének következményeit. A szereplők mindig körbejárják ezt a barátságtalan teret. Van egy körkörössége a mozgásuknak, ami azt is sugallja, hogy minden, ami itt történik, repetitív, kivéthetetlen, sorsszerű. Mártából 3 van, és a fekete kendővel letakart arcú nők váltakoztatása egyfajta haláltáncá lesz. A félreértés egyszerre modern bibliai történet és modern görög dráma, Camus gondolatrendszerébe ágyazva. Az expresszionista jelrendszerben elképzelt előadásban az elemek, jelek felnagyítódnak, aláhúzva a végzetszerűséget, a szereplők sorsba zártságát, a tragédia elkerülhetetlenségét. A fogadóbeli szoba puritánsága, a málladozó falak, majd a lezúduló víztömeg kanális hatását kelti. Így gyűl össze minden mocsok, itt tenyészik a halál. Ján sokan megváltónak érzik, akit a nők nem ismernek fel és elpusztítanak, így saját megváltásukat lehetetlenítik el. Esténként néha úgy érzem, jó volna Istenben hinni, mondja a végtelenül fáradt, megnyugvásra vágyó anya. Szeretnék mielőbb eljutni abba az országba, ahol a nap kiül az emberből minden kérdést. fogalmaz Márta, miközben abban reménykedik, hogy ez lesz az utolsó gyilkosság, utána elutazhatnak. Nincs megváltás, folyton megismétlik a bűnt. Vágyaik egyszerű, emberi vágyak, melyek elérésért a megbocsáthatatlant követik el. Ján meghal, a zsilipek körüli víz elnyeli az ő testét is. Felesége Mária reggel hiába érkezik megmentésére. Fohászát Camus szerint nincs ki meghallgassa, a fogadó falai bezáródnak, és ő ott marad a fájdalom börtönében. Az anyát alakító Kali Andrea színművész meggyötört testű, talán az elfojtott fájdalmaktól is görnyetté és keserűvé lett asszony, aki ma már csak pihenésre vágyik. Márta, azaz Imre Éva őrültséggel határos láza, elvágyódása azonban nem hagyja őt kilépni a maguk létrehozta ördögi körből, így újabb és újabb testek hullanak a zsilipek mellé. Márta nem viseli el az emberek érintését, szinte epilepsziás rohamot kap minden kéretlen gesztustól, ugyanakkor áhítja az anyai ölelést, simogatást. Egyszerre félelmetes és szánalmas figura, hiszen egyetlen gyermek sem érdemel ilyen szeretetlenséget, de az álmok egyetlen embert sem jogosítanak fel más emberek elpusztítására. Az öreg szolga Vátalóránd folyamatos jelenléte rendszeres figyelmeztetés számukra, hogy helytelenül döntenek, tragédiákat generálnak. A szolga az egyetlen, aki látja Ján iratait, tehát tudja, hogy a titokzatos vendég a családtagja. Vajon miért nem szól? Miért nem segít? Ki ő? Sok kérdésem maradt a személyét illetően, úgy érzem, ő az a megfigyelő, aki a dolgok menetén nem tud változtatni, ő csak önvizsgálat generálására képes. Ján halála után az anya az öngyilkosság mellett dönt, Márta kétségbe esett, látható és kevésbé érzékelhető könyörgés ellenére. Sorozatgyilkosságuknak ez a fatális félreértés vett véget. Mindketten a halált választják. Camus úgy írta meg a darabot, hogy a családtörténet az emberiség történetévé nagyíthatódjon. A sorsszerűség, amely a két nő életének rendezője, ugyanúgy jelen van a történelemben is. Az ember szabad akaratából dönt a borzalmak mellett, véli Camus. Kivéthetetlenek a szörnyűségek, a háborúk, az éhínség, a társadalmi különbözőségek. Kivéthetetlenek, mert rossz döntéseket hozó emberek generálják azokat. Nagyon furcsa reakciókat vált ki az emberből a félreértés. Megdöbbentő és kétségbeejtő ez a sok értelmetlen tragédia, ugyanakkor beindítja az emberben a változtatás szándékát. Csináljuk másképp. Ha másképp csináltuk, mondtuk, gondoltuk volna. Mihály Manniuciu rendezőt hallják.
Despre asta este spectacol, despre imposibilitatea la un moment dat de a te deschide spre celălalt, de a avea încredere.
Igen, éppen erről szól az előadás, annak a képtelenségéről, hogy megnyílja a másik előtt, hogy bizalmat érez iránta, hogy részvétet vagy megértést tanúsíts iránta. Ha mindez megtörténne, a világ megváltozhatna. Azért van annyi borzalom és tragédia, mert erre nem kerül sor. Erről szól az előadás, hogy ritkán fordulunk egymás felé, ritkán lépünk az öröm és a nyugalom ösvényére, és szinte önkéntelenül jutunk el a zavartsághoz, az agresszivitáshoz, a szörnyűségekhez.
Lehet, hogy a nézőknek nehezebb parabolaként értelmezni ezt a családtörténetet és kiterjeszteni a teljes világra. Pedig a háború mechanizmusa ugyanez. Ha nem követtük volna el ezt vagy azt, most nem ülnénk egymást. Az előadásban nagyon szépen utalnak a háborús körülményekre, például a jelmezek is.
Camus a darabot a háború idején írta, és a szöveg hordozza egy sötét tónusú Európa vízióját, egy olyan Európáét, ahol nem igazán létezik remény. Mindez jelzésként valóban ott van a díszletben, meg a jelmezekben.
Arra is gondolhatunk, hogy férfiak hiányában a nők a túlélésért követnek el borzalmakat?
Ez is egy lehetséges értelmezés, igen. Mindaddig, amíg a szöveg beszippantja a nézőt, valamennyi születő gondolat hiteles. Sőt, úgy gondolom, hogy minden nézőnek joga van a saját víziójához, saját értelmezéséhez.
Jánt a sajtótájékoztatón Viski András megváltónak nevezte, akit nem ismernek fel és elpusztítanak. Ön szerint ki ő?
A megszabadítójuk. mert így is hívhatod őt. Vagy mondhatod, hogy megváltó, és akkor a parabola keresztény vonatkozásait hangsúlyozod. Ján valóban megmenthetné őket, ha belépne, és azt mondaná, én vagyok a fiad, én vagyok a testvéred, és azért jöttem, hogy megmentselek benneteket, hogy boldoggá tegyelek benneteket. Kérjetek tőlem bármit, nagyon gazdag vagyok, bármiben tudok segíteni, de nem ezt teszi. Félszegségből nem teszi, vár a megfelelő pillanatra, és elveszik az odázgatások labirintusában. Ez a labirintus a megmentő halálához vezet, és a két nő öngyilkosságához, miután megtudják, hogy akit megöltek, a fiúk, illetve testvérük volt. Ez egy nagyon sötét történet, de parabolaként kell tekinteni rá. Épp ahogy ön fogalmazott az elején, ha megnyílnánk, ha hinnénk a másik emberben, akkor volna esély a pozitív befejezésre. Ha ez nem történik meg, a végkifejlet csak is tragédia lehet.
Camus egy Isten nélküli világot ír le. Mária hisz Istenben. Jánról elmondható-e ugyanez?
Igen, persze. Mária az egyetlen, aki ebben a sötét világban még hisz a megbocsátásban, és ezt az erőt Jánnak is át szeretné adni.
Az előadás úgy ér véget, hogy miközben Mária fohászkodik, a falak bezárulnak. Meghallgatást nyert.
Ezt nem tudhatjuk, de nem is kell tudnunk. Mindenki arra gondol, amire szeretne.
Én Isten akut hiányára gondoltam.
Mindenkinek joga van a saját értelmezéséhez. Én nem az a rendező vagyok, aki közbelépek és felvázolom a saját nézőpontomat. Én kérdéseket fogalmazok meg, nem adok válaszokat. Ez az én feladatom.
Eu pun întrebări, nu dau răspunsuri. Ăsta e rostul meu.
Mihály Manjuciu rendező úgy döntött, a félreértésből kihagyja a filozófiai elmélkedéseket, mert azokat eleve nehezen bírja meg egy színházi előadás, hiszen nincs idő a mondatok tovább gondolására, nem lehet újraolvasni passzusokat. De az előadás nyelvéhez, az expresszionizmushoz is jobban talál a kissé szikár, közérthető mondatok sora. Ami közöttük van, azt a színészek játéka, Adrián Damián díszlete, Luisa Enescu jelmezei és Mihály Dobrez zenéje juttatja el hozzánk. Nekik, színészeknek jó az, hogy csak a lecsupaszított történet maradt. Kérdeztük az anyát játszó Kali Andrea színművésztől.
Mindenképp, mert annyi maradt, ami beszervül a helyzetbe, meg amit el tudunk játszani, mint az egyik példa, hogy nekem maradt egy, hogy egy perc, és ez alatt még lehetségesnek tűnik a boldogság. Tehát annyit, amennyi a szereplőhöz, a figurához tartozik a helyzetbe, amit ki tud mondani, az rendben van, de annál többet már nem tudsz.
Pont ezért nagyon sötét tónusú minden benne, az a megalapozás, ami benne van az eredeti szövegben, az így benne lesz képileg, benne lesz a jelmezekben, benne lesz a gesztusaitokban, benne van a mondataitokban is, csak hogy eleve adott ez a sötétség, nyomasztó tud lenni. Nem tudom, mennyire nehéz egy olyan történetet próbálni, amelyik mindig egy ilyen fekete csomagot nyújt át nektek, de közben meg úgy gondolom, hogy olyan világban élünk, hogy több a sötét tónusú dolog benne, tehát mégsem lehet idegen. Nem tudom, te mennyire vagy napfényigényes például egy próba folyamatnál, vagy mennyire viseled rosszul azt, hogyha sötét egy történet.
Napfényigényes vagyok, de egy ilyen történetben meg ebből dolgozunk, tehát hogy ezt el lehet mélyíteni. Minden próba után azért ilyen 50 kiló plusszal távoztunk, mert azért le tud nyomni, és nem is tűnik annyira sötétnek az elején, amikor boncolgatod a viszonyokat, meg a helyzetet. Jó, eleve kemény a helyzet, de hogy fű alatt azért még jobban le tud nyomni, csak hát na, ott hagyod a kapunál a szakmát, ugye úgy szoktuk, hogy a magánéletedet a színház kapunál hagyod, amikor bemész, mikor kijössz, akkor ha lehet, akkor ezt a sötétséget is ott tudod hagyni, de ez is izgalmas azért ezt boncolgatni, és ennek a formáit megmutatni, hogy kiben hogy ül el ez a sötétség, kit hogy nyom le ez a sötétség, és mire késztett az, hogy mire képes még ebben a nagy fekete gőzben mennyire tud előre jutni, vagy mennyire folytja meg, vagy mennyire nem kap levegőt tőle.
Végig az volt az érzésem, és sokszor vagyok így Camus-nél, hogy akarok segíteni neki, vagy a szereplőinek. Miért nem mondod azt, hogy? Tehát, hogy úgy drukkolok a székben. Nem jó a mondat, ha más lenne a mondat, ha mondanád a nevedet, ha megérintenéd az arcát. Minden másképp lenne, miért nem csináljátok? Tehát ez a fatalitás, ami benne van ebben a szövegben, ez óhatatlanul is megerősíti az emberekben azt a vágyat, hogy a jót csinálják, és így azt hiszem, hogy ellentétes dolgokat is tud generálni, tehát lenyom, de közben a vágyat a kommunikációra, a szeretet kifejezésére megerősíti az emberekben, nem?
Igen, mindenki. Főleg így, hogy színészként rálátásod, hogy mi lehetne, és mégis azt kell játszani, hogy amit nem tettünk meg, és nem akkor történt, és tényleg így van, hogy csak 2 milliméteren múlik, és hányszor megadatik az az esély, hogy na most, és hát ha most kiderül, és mégsem, és hogy ettől lesz teljesen emberi egyébként, és aktuális. Tehát örökérvényű szerintem mindenik műve pont ezekért a dolgokért, hogy ezek nem múlnak el. Sajnos szerintem, amíg az emberiség lesz, addig ugyanígy történnek ezek a dolgok, hogy adva van egy eset, amikor csak annyit kéne mondania, hogy én vagyok. Ha úgy mondaná, ahogy mi szeretnénk, akkor meghallanák, vagy észrevennék, de nem úgy teszi, mert pont, és akkor így történnek a félreértések. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. Day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Mindenkiben vannak erős vágyak, Ján ugye azzal a vággyal érkezik, hogy visszatér a családjához, segít nekik, és valahol révbe ér, mert hiányérzete van. És akkor ott van ez a két nő, aki vágyakozik valami elérhetetlen után, amit ez alkalommal Camus tengerként fogalmaz meg, és egy napfényes vidékként, de ez akár bármi lehet, ez lehet sok mindennek a metaforája. Ugyanolyan erőse az anyában a tenger iránti vágy, mint Mártában. Az előadás kapcsán olyan, mintha Márta lenne az, aki ezen rugózik egyfolytában, és az anya partnere ebben, vagy csak a kilátástalanságnak van tudatában, és azt mondja, hogy bármi változás jót tehet nekünk. Szóval az anyának mi a viszonya ehhez a menjünk el a tengerhez, azaz kezdjük újra nulláról. Ő abban a korban van, amikor lehet, hogy bizonyos dolgokat már le kell zárni, nem újra kezdeni. Ettől lesz olyan dilemmatikus, hogy ő valóban olyan intenzíven vágyódik ugyanarra, mint Márta, vagy bármire is. A megnyugváson vagy a pihenésen kívül, mert ezt nagyon sokat mondod. Ez a legfőbb vágyad? Igen, mindenképp. Tehát a tengerpart az a Mártáé. Az anyánál a lezárása mindenképp, a belefáradás, a lezárása valaminek. Szóba se jön egy újrakezdés, tehát ott valami már nagyon felgyűlt, ott már csak a lezárás van.
Azért a lelkiismeretekkel nagyon sokat kell kezdenetek, hiszen sorozatgyilkosok vagytok, nőként ráadásul, bármennyire erős nő legyen valaki, szerintem még rosszabbul viseli, mint egy férfi az ilyen típusú tevékenységet, vagy annak az utóhatásait. Milyen mértékben haragusztok egymásra, amiatt, hogy ezt cselekeditek?
Nálunk az volt, hogy az anyában még az is van, hogy egy szörnyet neveltem. Tehát, hogy 10 éves korától erre neveltem, hogy mi embereket nyírunk ki a pénzükért, és nem is olyan sok pénzről beszélünk, mert épp ezt boncolgattuk, hogy nem nagy vagyonról van szó, de a túlélésnek ezt a formáját találtuk, és ezen sokat gondolkozom, mindig is érdekelt, hogy jut oda valaki, hogy egy másik ember életét elveszít. Apropó sorozatgyilkosok, hogy működnek, de szerintem nem sokat gondolkoztak, amikor túl kell élni valamit, háború ideje van, magukra maradtak, plusz ne felejtsük el, a fiának az elvesztése is azért nem egy kis dolog, hogy egyszer csak megszűnt az életéből, meg mennyire volt még jelen ez alatt a pár 10 év alatt, 20 évről beszélünk. Mennyire tud felgyűlni ez, hogy körülbelül satsz per kb. Legyen 20 ember, akit már megöltek az évek során. És hogy haragszunk, vagy nem haragszunk magunkra, szerintem Márta iszonyatosan vágyik a szeretetre, az elismerésre, amit nem kap meg. És ez sivárá is tud tenni, szerintem kiüríti az embert, mert valahogy félre kell tenni ezeket a dolgokat ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. Egy idő után gondolom bele lehet kattanni ebbe, hogy ez a dolgom, jön a vendég, megöljük, elveszük a pénzét, jön a következő, ezt csináljuk évek óta. Tehát ez a napi rutin, úgymond, vagy a heti rutin, vagy attól függ, hogy érkeznek a vendégek, ez nagyon meg tudja mérgezni a lelket, meg kiüríteni tényleg. Tehát amikor már nem idézőjelbe tenném, ember ilyen gondolkodik, mert ez is nagyon emberi, az, hogy a koszt rakom egymásra, és egyszer csak azt mondom, hogy ennyi volt. Tovább már nem tudom bírni, mert már idáig van már a torkomban, jön vissza az egész, mert sok volt, mert elég volt. És Márta a tükröm, tehát az, amit végig csináltam éveken keresztül, egy gyermeket belevonva, ez volt a túlélési recept. Ez az életünk receptje, úgyhogy az undortól elkezdve több érzés kavarog bennem, legalábbis az anyában, abban a pillanatban, amikor őt látom, és akkor az egész életünket látom, plusz a fiú hiányát.
Ezért nem tudod megsimogatni? Tehát a vége fele van néhány olyan jelenet, amikor egyszerűen lehet érezni, hogy ha te hozzá tudnál anyai szeretettel érni ehhez a lányhoz, minden megváltoztatható lenne, és képtelen vagy rá. Azért, mert már tudod, hogy szörnyeteg lett, vagy a saját lelkiismeret furdalásod nem enged szelítséget. Tehát ez az én művem, én csináltam, és a saját művemmel, ha elégedetlen vagyok, nem simogathatom.
De az is volt, hogy például Márta se viseli el, ha hozzáérnek, mert nincs hozzászokva. Közben vágyik rá, én meg nem tudom megtenni. Lelkiismeret furdalás is, meg a menekülés tőle, meg inkluszív undorig el, ami nekem nagyon furcsa volt azért így anyaként ilyet eljátszani, hogy én imádom a gyermekeimet, és a majom szeretetet is, de hogy az, amikor odajutunk, hogy nincs helye az ilyen gyengétségnek, mert már rég kihalt, nem is tudom, hogy volt-e valaha ezekben az emberekben. Mármint az anyába főleg, mert Márta nem kapta meg, tehát nem volt onnan, meg legyen a minta rá, hogy milyen adni vagy kapni a szeretetet, a gyengétséget, ezek mind ilyen hiányzó elemek az életünkből egyértelműen, és akkor nem is tevődik, hogy hozzáérjen.
Hogy történhet meg az, hogy egy anya nem ismeri fel a fiát? Most szerintem 1000 rezgés van benned, hogy itt valami nem stimmel, ez nem idegen. De megfogalmazódik benned, hogy a fiam?
Nem. Nem, csak a végén. Csak a végén. És ettől olyan súlyos az egész, hogy ott volt végig, megpróbáltam. A 6. érzéken túl érzi meg. Én nem tudom egyébként, ezen is gondolkoztam, hogy vajon egy ilyen helyzetben megismerném-e a gyermekemet. Azért 20 év rengeteg idő, kamaszkorában eltűnt. 8. szinten biztos megérzed. De egy megkövült, megkeseredett, elfáradt, bepenészedett ember, hol vannak még a csápjai, hogy megismerje. Hogy ez is megint a sorszerűség inkább, hogy igen, ott volt, de csak valamit érez, valami más, amit mondok is, hogy valahogy más ez az utas, mint a többi, de nem ismeri fel, és ezért döbbenetes a végén, amikor egyszer csak az van, hogy ami apropó görög tragédia, és minden eljátszani azért nem könnyű ezt, amikor egyszer csak rájössz, hogy a saját fiadat megölted.
Thank you. Három Márta van, hát Imre Éva a fő Márta, de Vindis Andrá és György Akabenikő is ugyanezt a szerepet játsza bizonyos pillanatokban, és attól, hogy néha ugyanazt mondják, vagy egymást követik a színpadon, bejönnek, kimennek, ebben a körforgásban nekem bejött az is, hogy sok Mártát generál egy bizonyos élethelyzet. Nem vagytok kivételesek olyan értelemben, hogy két településsel arrébb is lehet egy anya és egy lánya, aki így él. Lesz egy ilyen ijesztő dimenziója. Szinte általánosíthatóvá válik az, hogy léteznek sorozatgyilkosok, vagy léteznek ilyen keserű gyermekek. Nem tudom, hogy ez benne volt-e a szándékai között Manúciónak, de óhatatlanul behoz egy ilyent, hogy kinagyítja és sokszorosítja ezt a tragédiát. Te ezt hogy látod? Abban segít csupán, hogy tényleg dinamikusabbak a jelenetek, és van egy ilyen izgalmas, titokzatos furcsaság, ami az expresszionizmusnak egy sajátja, és akkor ez egy formai jegy, vagy lehet egy ilyen tartalmi vonatkozása?
Ez nagyon szép, én eddig erre a dimenzió növelésére nem is gondoltam, de ez is abszolút benne van. Inkább az expresszionizmusnál maradt, hogy pontosan mit akart ő, ezt én már nem is emlékszem, annyi mindenről beszéltünk, de nálam meg az volt, hogy tudod, a több Márta a meghasadás is, a skizofréniánál is azt mondják, hogy miért hasadt meg, mert egy patthelyzetben, vagy egy tragédia alkalmával a gyerekeknél is mindig onnan kezdődik valahogy, meghasad a lelket, több van belőle, több Márta van, hol ilyen, hol olyan, de végül ugyanolyanok a Márták, csak Mártából van több, mert így tudja túlélni ezt a helyzetet, de szerintem itt minden benne van igazából, ami neked lejön. Viszont nagyon szép, én nagyon szerettem ezt a megoldást, amíg eljutottunk oda, hogy ne egyszerre legyenek a térben, mert úgy nem működik, hanem úgy, hogy szerre.
Hát a szolgára is muszáj kitérni, mert hogy nincs könnyű dolga Vátalóránnak, mert hogy ez egy olyan szerep, ahol nincsenek mondataid, nincs sok eszközöd, neki is most a legfontosabb tartozéka a színpadon az a hegedűje és a zene, de nagyon sokat vitatkoztunk utána, hogy ki ez a figura. Hogy ő nem csak egy ilyen hűséges szolga, aki veletek együtt alakult, és még hogyha meg volna is a véleménye rólatok, akkor sem fog benneteket cserben hagyni, hanem most már itt öregedik meg, meg hal meg mellettetek, ami a lojalitásnak egy nagyon szép példája lenne, de ő azért mindent látott, és így kritikusotok is valahol, vagy a lelkiismeretetek, más szerint pedig egy istenszerű figura, aki akkor valószínűleg ítélkezik is, még hogyha nem is fogalmazza ezt meg, vagy mutatja ki. Neked ki ő?
Nekem a lelkiismeretem, ezt beszéltük, hogy ő végig ott volt mindennek a tanúja igazából, és a lelkiismeretünk, mert ez volt még, hogy cinkos vagy nem cinkos. Bűnösök közt cinkos, aki néma, mert nem szól bele, nem segít, de nem akadályozza meg, és folyamatosan ott van, és van egy jelenet, amikor megint jön, amikor már nem akarom, hogy ez megtörténjen, és megint ott van, tehát következik az egész procedúra, amit ő képvisel, hogy ott van, jelen van, és tanulja az egésznek, és ezzel szembesít engem azzal, amit évek óta csinálunk. És igen, ez egy kérdés még, amit én is kérdezek, hogy miért nem akadályozza meg, miért nem segít, csak van, folyamatosan jelen van. Az istenségig nem mennék el szerintem, mert apropó Isten nélküli, vagy Istennel együtt a világban, az Isten nem engedné meg, ezek emberi dolgok. Ő nem engedné meg, hogy megtörténjenek ezek, és mégis megtörténnek, úgyhogy lelkiismeret megtanulja az egész történelmünknek.
Ő a sorsszerűség képviselője?
Mindenképp.
És ez végül is a Camus-i fatalizmusnak egy nagyon szép eleme, tehát én nem is mást várok tőle őszintén, tehát aki olvasott Camus-t, az nem fogja várni, hogy a tenger moraját meg fogjátok hallani, vagy hogy az a bizonyos fény és a forró homok be fog jönni, tehát hogy azért mindannyian tudjuk, hogy ő a küzdelmeket akarja megírni, nem a megérkezéseket. És az ő nagybetű semmije azért a befejezésekben mindig ott van. Tehát, hogy valamibe belekapaszkodnék, és nincs ott semmi, vagy senki, és ez pedig a Pető Anikó, a Mária pillanata. amikor rázárul a végén ez a szürke, rideg fal, ami lehetne akár sírboltnak a bejárata is, de elhagyatott várfalra is emlékeztet, börtönre is, csomó mindenre, ami mind a bezártságról szól, és ő könyörög, és nem jön oda sem valami pozitívum. Szóval ez elég nagy mértékben Camus-nek köszönhető. Van az emberben vágy, hogy másképp történjenek a dolgok, de nincs hogy. Fájdalmas-e belegondolni, hogy nincs hogy?
Hát szomorú persze, mert hogy ugye annak idején, mikor a népmeséket is olvast, ugye jó kell győzzön meg, hogy valahogy jóra kell forduljanak a dolgok. Itt nem fordult, és valamiért így kell lennie. Tehát ez a másik, hogy apropó sorsszerűség, el kell fogadni, hogy ez ennyi. Ennek itt van vége, és nem ez az egyetlen ilyen történet, és itt, hogyha már megint dimenziót emelünk, sokszor így történik, hogy valószínű máshol van a megváltás, nem itt. Ez nem az a történet, amikor jön a fény, és végigjárta mindenki a saját kálváriáját, és itt van vége.
Én nagyon örültem, amikor hallottam a sajtótájékoztatón, hogy ez a próbafolyamat úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag előtte kigondoltad a jelmeztervező a jelmezeket. Mert hogy a teljes mozgásotokat, a jelenléteteket, az, hogy mibe öltöztetett, az nagyon meghatározta, és én szerintem nagy segítség lehetett. Ugyanilyen hamar megvolt a díszlet is, mert mind a kettő roppant erős, és nagy segítség a színésznek, mindig nagy segítség, de most különösen annak éreztem, hogy a dolgotok egy részét elvégzi, ha idejében ez a kettő a kezetekben van.
Persze, első perctől, az első próbán megvolt a díszletterv, a jelmezterv, és olyanban is próbáltunk, hogyha nem is állítják be, mert nagyon sok időbe telik, de nagyon hamar elkészültek a díszletelemek is, de jelzésben már azzal próbáltunk, hogy így működik, úgy működik, meg volt adva, és ez nagyon nagy segítség. Én ezért nagyon szerettem ezt a próba folyamatot, mert rövid időnk volt, egy hónapunk volt rá, és közben előadások mindent, tehát hogy zajlott az élet, a párhuzamos élet. Ilyen koncentrált próba folyamat volt, nagyon jó hangulatban, profizmusban, tényleg. Mihály Manucióval is azért jó, ő tudja, hogy mit akar, felvázolja az ívét az egésznek, ez ott volt a díszletterv is, a jelmezterv is, hasonlóban próbáltunk, hamar elkészültek, tehát hogy már csak ránk volt szükség, úgy mond kivájkálni a lényeget, meg bele applikálni magunkat a kis kapszulánkba.
Lévén, hogy sok mindenki van véve a darabból, minimális mondat utal arra, hogy háborús időket élünk. Tehát, hogy ez egy félig meddig leigázott Európa, nyomor van, a férfiak hiányoznak, tehát hogyha tudjuk, hogy háborús kontextus, ezek automatikusan bejönnek. Nekem a jelmez segített ezt a kontextust megteremteni. Ezekkel a hosszú ingekkel, amelyek eltakarják a kezeteket, tehát egyértelmű, hogy nem a ti méretetek, akkor a férfiak otthon hagyott ingei például. Azok a hosszú kabátok, amelyek megint túlméretezettek, hát azt hordják a nők, amit lehet, ami otthon maradt, és megint a hiányzó férfiak ruhájába öltöznek a nők, még akkor is, hogyha van rokolyájuk. Lehet, hogy meghalt férfiakat gyászolnak, azért vannak feketében, nem csak azért, mert sötét tónusú világ, amiben ők páran élnek. Tehát, hogy van az egésznek egy ilyen a háború fatalizmusára utaló jele, és akkor én egy kicsit hamarabb el tudom fogadni, hogy kevés pénzért is ölnek a nők, mert ezek a nők férfiak nélkül egyik napról a másikra meg kell, hogy éljenek háborús körülmények között, amikor nincs étel, nincs semmi. El tudom képzelni, hogy a világon rengeteg anya azért, hogy a gyerekeinek enni adjon a betévett ellenséges katonát, mondjuk kinyírta, tehát hogy nem olyan rettenetesen elképzelhetetlen, és akkor lehet egy ilyen a ti fogadótok. Te ezen gondolkoztál-e, hogy ezt az egészet, hogyha háborúra írjuk át, akkor mi a te vagy a ti szerepetek, és hogy működik ez a millió, hogyha csatározások közepette élő vagy leigázott országokba képzeljük el.
Persze, sőt, hát szerintem egy falat kenyérér is ültek, tehát hogyha kicsit áttesszük magunkat, abba megpróbáljuk átérezni, hál' Istennek nem kellett még, de ennél kevesebbért is ültek. Már az egy luxus, hogy van egy fogadónk, hogy van fedél a fejünk fölött, és abból kihozni a maximumot. Mindenképp én ilyen szempontból megértem azt, hogy nem tudom elfogadni, ez egy másik történet, de nem voltam abban a helyzetben, és manapság is van az elkeseredettségében, apropó a túlélési ösztön, mit hoz ki belőlünk, és ennél sokkal kegyetlenebb dolgok biztos, hogy megtörtént. És kegyes gyilkosok igazából, mert elaltatják, és maguktól halnak meg. Statisztikailag általában úgy van, mert én sok bűnügyi sorozatot, én nagyon szeretem ezeket, és vannak nagyon jók most is, hogy a mérgezés az a nők gyilkolási eszköze. Mondjuk azon gondolkoztam, honnan szerezzük mi be ezt? Mert azért az se lehet semmi, hogy ezt az altatót beszerezni, vagy mi gyártjuk-e, kiderült, hogy nem egy altatóról, mint gyógyszerről van szó. Az se lehet semmi, egy külön kis film, hogy szerezzük mi be ezeket az adakokat egyébként, hogy legyen mindig otthon kéznél.
Hogyha ilyen kegyes gyilkosok vagytok, mert ezen is sokat morfondíroztunk tegnap este, hogy kinek mit jelent a víz. Én azt mondtam, hogy a víz segítségét kérik, hogy befejezzék azt, amit ők elkezdtek a mérgezéssel. Más pedig mondta, hogy neki a víz annyira a megtisztulás és a tisztítás anyaga, hogy ő abban valami szépet is lát. De hogy érzed a víz szerepét ebben? Mert valóban van egy kultúránkból eredő pozitív íze a víznek.
Hát jelen esetben egyáltalán nem pozitív, sőt, ami a halált jelenti, az mind a vízhez tartozik. A víznek a hozadéka a penész, az aszma, mert hogy az aszmás már a nő, mert egyfolytában egy ilyen penészedett, nedves, dohos életük van, és ezt hangsúlyozza a díszlet is. Van egy szövege Mártának, hogy de a mieink legalább csukott szemmel haltak meg. A zsilipnél, a többi hullánál nyitott szemet. Ez volt még egy kérdés, hogy hány hulla lehet ott, amikor beszélünk erről, hogy majd a zsilipet mikor kibontják, hogy ugye háború alatt a hullák, vagy akár öngyilkosok, akár a mieink azok, akiket mi hordunk oda. Miért hordjuk oda? Azért, mert ott nem veszik észre, mert ott megoldja a víz. Ilyen szempontból besegít, de mi besegít be a halálba, az ölésbe segít be. Tehát, hogy én megtisztulás semmilyen szinten nem érzek ebben a helyzetben. Apropó cinkostársat, és azt, ami megbetegít, és az, ami beleptet, hogy mindenképp nem pozitív.
Az anya kezdettől fogva kilépne ebből, telítődött, elfáradt, sokszor mondod, de végül azért öli meg magát, mert hogy ez a gyilkosság, ez más, mint a többi. Ha nem ilyen lenne ez az idegen, hanem egyszerűen tényleg valaki, aki betért hozzátok, még lemondanál-e az életről, vagy mindig jön egy kis erő, aminek köszönhetően a következőt és a következőt is végigcsinálod Mártával?
Szerintem, ha nem ilyen lenne, nem ölné meg magát. Valahol benne van ez, hogy belefárad, de előtte nem beszél a halálról, csak arról, hogy aludni szeret, tehát hogy már elég volt, hogy tegyük le, megvan, és mondja is, hogy együtt elmegyünk. Tehát akkor, ha már így akarod, és van egy húzó erő, akkor jól van, menjünk el innen, és kezdjük úgymond előről. Máshol lenni ugyanebben. Mert szerintem ugyanezt csinálnák. Mert hogy nem tudnak mást. Ha meg is lenne az a pénz, tehát egy idő után már úgy belefásulsz meg, ezt tudják csinálni. Tehát nem tudom, miből élnének, mert a pénz elfogy egy idő után. Én biztos vagyok benne, hogyha nem ilyen lenne, akkor nem menne ki a folyóra, a zsilipez.
Még volt egy másik dilemmám, hogy Mártot majdnem könyörög neked szeretetért tulajdonképpen, de ő miért nem létező, vagy miért csak Ján fáj, vagy mi lesz vele, ha te megölöd magad. És az volt az érzésem, hogy ha az anya most mellette tudna maradni, akkor lehet, hogy meg tudná őt változtatni. De ez nagyon ellentmond a Camus-i fatalizmusnak. Tehát azt mondod, hogy az a sorszerűség, hogy ott is, tengerparton is ezt csinálnák valószínűleg. Akkor meg ebből az következik, hogy Márta sem tud megváltozni a napfénytől és a forró homoktól. Meg tudna változni, hogyha érte szeretetből hoznál pozitív előjelű áldozatot, vagyis nem mennél el mellőle.
Hát, nem tudom. Igazából tudná értékelni meg. A másik, ami nagyon furcsa, ez a mit jelent a fiúgyermek döbbenetes Mártára nézve, hogy van két gyermeke egy anyának, egy lány és egy fiú, ugye Székelyföldön egy gyermek és egy leánka. És hogy még a hiányában is fontosabb a fiúgyermek, mint a lány, aki ott volt és végig mellette volt, és észre sincs véve, vagy csak használva van eszközként, amit döbbenetett, hogy apropó a kegyetlenség. Ez tőlem nagyon távol áll, de itt erről beszélünk, és az, hogy a halálában még fontosabbá vált a fiú, tehát ezzel szembesülni, én nem tudom, hogy milyen lenne, hogyha szeretné, mert egyszerűen szerintem ez a nő képtelen arra, hogy szeresse. Tehát Márta azt a szeretetet nem kapná meg, nem is tudom, hogy tudná-e kezelni, vagy felismernie, mert ő vágyik valamire, de hogyha valójában megkapná azt a szeretetet, akkor fogalma se lenne, hogy mit kell kezdeni vele, bár fiatal, nem tudom, az biztos, hogy az anya nem tudná végigcsinálni, tehát nonsens, szóba se jöhet ez a fajta, egy gesztus elég lenne, igen. De nincs meg ez a gesztus.
Szerinted Ján azért jön-e vissza, mert valahol titokban érzi, hogy kettőtöknek ilyen toxikus a viszonya? És amit segíteni kell, az tulajdonképpen valami borzalom, amiből ki kell benneteket venni.
Nem hiszem, hogy ilyen nagy lelkű, hogyha most én emberben gondolkozom. Például számomra még mindig kérdés, hogy miért ment el, mi történt akkor, amikor ő kiment ebből a házból kamaszként? Mi történhetett előtte? És szerintem ő teljesen, ez az én véleményem, önzésből, tehát ő saját maga miatt jött vissza, nem miattunk, nincs honnan tudja. Bár az anyát biztos, hogy ismerte, de hogy azt ismerte, hogy milyen viszonyban voltunk, és szerintem Márta azelőtt ugyanígy el volt hanyagolva, csak ő maradt ott. És Ján önmagáért nem hiszem, hogy ilyen nagy áldozat, hogy Mária pont ő is mindazt mondja, hogy de nem kell, ha tisztán intézzük a dolgokat, akkor esélyt lehet adni, de így Ján önmaga miatt. Egy rossz vicc, hogy mond, most értsd jól, hogy rossz vicc, mert sosem nem lehet játszani. Az, hogy eljátszuk, hogy nem mondom meg, ki vagyok, lássuk, mi lesz, hát ez lett belőle.
Tehát akkor te nem gondolod azt helyesnek, hogy ő egyfajta megváltó figura, akit idézőjelben a közösség nem ismert meg és elpusztított, tehát nem a bibliai történet figurája.
Hát ezzel most lehet sok ellenséget. De Camus többek között ezért használja, de hogyha én lecsupaszítom, tehát az emberi sorsokat nézve, Ján önmagáért van. Az, hogy mit jelent, hogy ő visszajött, és mi nem ismerjük fel, az bibliai magyarázat és minden. De hogyha pusztán gyakorlatilag kicsiben vesszük, és a Bibliában is a másik is ugyanúgy magáért jön vissza a tékozdó fiút. Csak mivel, hogy már megvolt az a történet, rálátásunk van, többször megtörténik, és így lesz szimbólum, meg egyáltalán a jelentése többé válik, de közben itt egyszerű emberi gesztusokról beszélünk, aminek nagy súlya lett, mert többször megtörténik.
Szereted-e játszani? Már akkor, amikor volt a sajtótájékoztató, akkor mondták, azt hiszem Viski András mondta, hogy nagyon hamar megkaptak bizonyos szerepek. Én nem tudom, hány éves voltál a csipkekor, de hogy nagymamát játszottál nagyon fiatalon. Vízinében ez a szeretetlenség, ez a keserűség már valamennyire megvan, ami itt most hatványozottan ebben a szereplőben. Ezeket nehéz viselni, mert hogy ahogy már beszéltünk arról, te magad is anya vagy például, és egy ilyenfajta anyát játszani valakinek, aki nem olyan anya, azért nagyon furcsa lehet, úgyhogy szereted-e játszani, miközben önmagad ellen játszol, úgymond? Tehát, hogy mindent, amivel nem értesz egyet, például egy gyerek-anya kapcsolatban, azt kell nekünk megmutatnod a színpadon.
Ja, én nagyon szeretem. Egy jó játék, mert könnyebb, ami távolabb áll tőled, kipróbálni. Többek között ez egy terápiás is a színház, ugye, mert hogy olyasmiket élhetsz meg, amit az életben nem élhetsz. De közben technikával vagy rálátással én nagyon szeretem, és emlékszem, hogy igen, a Mamunál volt még ezt a kegyetlenségét. Meg kell keresni, tehát izgalmas megtalálni, megkeresni ezeket a dolgokat. Szeretem nagyon.
Jó volt a csapatmunka együtt, nagyon kevés időtök volt. Azt tudjuk Manuciról, hogy tényleg nagyon pontos képe van arról, hogy mit szeretne, De hát aztán az ördög a részletekben rejlik alapon, attól még nagyon nehéz minden pillanatát egy előadásnak kitalálni. Hogy dolgoztatok együtt? Minden rendben volt?
Jaj, nagyon, nagyon. Én nagyon örülök ennek a csapatnak, tehát ezerrel ott volt mindenki. Ahogyan együtt dolgoztunk, nagyon jó hangulatú, kreatív. Kevesen voltunk, jók voltunk együtt, egymásért.
A Kolozsvári Állami Magyar Színház a Félreértés című előadásáról beszélgettünk Mihály Manucsú rendezővel és az anyát alakító Kali Andrea színművésszel. Súlyos történet, de furcsán működik. Nézzük ezeket a sorozatgyilkos nőket, és közben egyre erősödik bennünk a hit, hogy következőkor az emberiség jobban fogja csinálni, és a szörnyűség elkerülhető lesz. Hogy következőkor Isten jelenlevő lesz, és nem hagyja, hogy ilyesmi megtörténjen. A Félreértés legközelebb május 18-án, szombaton este 8 órától látható a nagy színpadon kialakított stúdiótérben. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Gergely Zsuzsát hallották.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. I know just one thing, love comes on a wing, and tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side, but tomorrow I will fly. Tomorrow.